November 8. Jézus ma reggel rokona házában tanított, és a városban meggyógyított néhány beteget. Ebéd után a zsinagóga előtt egy téren tanított. Nagyon sok beteg jött a szomszédes helységekből, a farizeusok azonban nagyon keserűek voltak. Dabradban élt egy gazdag asszony, név szerint Noémi. A férjét nagyon megcsalta, és házasságtörésben élt, úgyhogy a férj bánatába belehalt. Most volt egy üzletvezetője, akinek már régen házasságot ígért, de őt is megcsalta, és állandóan szeretői voltak. Ez az asszony Jézus tanítását Dotanban hallgatta, és ettől egészen megváltozott. Bánat töltötte el, és csak arra vágyott, hogy megbocsátást és vezeklést kérjen Jézustól. Most jelen van Jézus tanításánál és gyógyításánál, és minden módon kereste, hogy a közelébe kerüljön, de Jézus mindig elfordult tőle. Előkelő, közismert asszony volt, nem volt nyilvános megvetés tárgya. Amikor minden áron előre nyomakodott, a farizeusok útját állták, és kérdezték, hogy nem szégyellie magát, és kérték, hogy menjen haza. Ő azonban nem hagyta magát feltartóztatni, és olyan volt, mintha eszét vesztette volna a megbocsátás utáni vágytól, és keresztül furakodott a sokaságon. Földre vetette magát Jézus előtt, és kiáltotta, Uram, van még számomra kegyelem és megbocsátás? Uram, én nem tudok így tovább élni. Jézus megnyugtatta, és ő mondta neki, súlyosan vétettem a férjem ellen. Azt a férfit is megcsaltam, aki most a házam élén áll. Így mondta ki a bűnét mindenki előtt. De nem mindenki hallotta, mert Jézus oldalra lépett, és nagy tolongást támadt, amit az utána nyomakodó farizeusok keltettek. Jézus mondta neki, kelj föl, a bűneid bocsánatot nyertek. Ő pedig vezeklést kért. Ezt Jézus későbbre halasztotta. Noémi leszette minden ékszerét, a gyöngyöket a fejfedőjéről, a gyűrűket, a karkötőket, a láncokat a karjáról és a nyakából, és a farizeusoknak adta, hogy ajándékozzák a szegényeknek, és elfátyolozta az arcát. Jézus most a zsinagógába ment, mert kezdődött a szombat. A dühöngő farizeusok és szadduceusok követték őt. Jákob és Ézsau történetét olvasták a Teremtés könyvének 25. fejezetéből, és Malakiás első és második fejezetét. Jézus Ézsau és Jákob születését a maga korára magyarázta. Ézsau és Jákob birkóztak az anyamében, ugyanígy a zsinagóga és a szent érzületűek. A törvény vad és nyers és előbb született, mint ahogy Ézsau is, de egy tál ételért, azaz kicsinyes szokások és külsőségek jó illatáért eladja elsőszülöttségét Jákobnak, aki most megkapja az áldást, nagy néppé lesz, Ézsau pedig a szolgája lesz. Az egész magyarázat nagyon szép volt. A farizeusok nem tudtak semmit felhozni, de nagyon hosszasan vitatkoztak Jézussal. Én mindent hallottam, de nem tudom elmondani. Szemére vetették azt is, hogy követőket gyűjt, szálláshelyeket alapított az egész országban, a gazdag özvegyek javai és pénze odafolyik, melyeknek a zsinagógát és a tanítókat kellene szolgálniuk. Ez történik most Noémival is, Hogyan bocsáthatja meg neki a bűnöket? Jézus József rokonánál éjszakázott, és még tanított. November 9-e. Másnap reggel Jézus nem a zsinagógában, hanem a fiúk és leányok iskolájában volt. Ezek a gyermekek ezután az ebédnél is ott voltak nála, rokona házának előudvarában, ahol tanította és megáldotta őket. A megtért asszony Noémi is ott volt nála, a jószág kormányzójával együtt. Jézus egyenként és együtt is beszélt velük. Az asszony pillanatnyi érzése szerint nem akart férhez menni, főként azért nem, mert a férfi szegényebb családból származik. Átadta neki vagyonának egy részét, a maradványt pedig, beleértve a saját létfenntartását is, a szegények kapták meg. Szombaton, ebéd után, amikor a zsidók egyébként sétálni mennek, sok zsidó asszony jött össze Jessze házi asszonyához, és Jézus játszott velük egy tanító szombati játékot. A megtért Noémi is ott volt. Ennek a játéknak a menetét már nem tudom, de példázatokkal vagy rejtvényekkel volt kapcsolatban, melyek mindenkit mélyen érintettek és meghatottak. Például, hol van kinek-kinek a kincse? Nem uzsorázik-e vele? Nem rejti-e el? Megosztja-e a férjével? Nem hagyja-e rá a háza népére? Magával viszi-e a zsinagógába? Hozzá kötődik-e a szíve? És ugyanígy a gyermekneveléssel és a háznéppel kapcsolatos kérdések. Emlékszem rá, hogy Jézus beszélt az olajról és a mécsestről, a megtöltött mécses égéséről, az olaj elrejtéséről, de nem mindig teljesen lelki értelemben. És amikor az egyik asszonyt kérdezte, és az nagy örömmel mondta, igen, mester, a szombati mécsest mindig jól kezelem. A mellette ülők kinevették, mert egyáltalán nem értette, hogy Jézus miről beszél. Ő mindig nagyon találó magyarázatot adott, és aki nem jól válaszolt, annak ajándékot kellett adnia a szegényeknek abból, amit előzőleg felhalmoztak. Ez az asszony egy kendőt adott. Jézus egy nátszállal mindegyikük elé rejtvényt rajzolt a homokba, és nekik oda kellett írniuk a választ. Ezzel úgy tanított, hogy mindegyiküknek megnevezte helytelen hajlandóságát és hibáját úgy, hogy ők maguk nagyon megdöbbentek, de a többiek előtt nem kellett szégyenkezniük. Ezek az intelmek különösen azokra a hibákra mutattak rá, melyeket a sátoros ünnep alkalmával követtek el az ünnep nagyobb szabadságában és örömében. Az asszonyok közül ezután többen négy szem közt beszéltek Jézussal. Megvallották neki a vétküket, vezeklést és bocsánatot kértek tőle, ő pedig vigasztalta és kiengesztelte őket. E tanítás közben az asszonyok az előudvar oszlopai alatt kőpadokhoz támaszkodva félkörben, szőnyegeken és párnákon ültek. A tanítványok és a ház barátai két oldalt bizonyos távolságban álltak. De nem beszéltek túl hangosan, különben a kíváncsiskodók az utcáról fölkapaszkodtak volna a falra, és zavarhatták volna őket, hiszen a szabad ég alatt voltak. Az asszonyok mindenféle fűszert, édességet és illatszert hoztak Jézusnak ajándékba. Ő mindent a tanítványoknak adott, hogy osszák szét a szegény betegek között, akik ilyen dolgokhoz soha nem juthatnak hozzá. Mielőtt Jézus a szombat befejezésére a zsinagógába ment volna, a Heródes pártiak üzenetet küldtek neki, hogy menjen a város egy meghatározott helyére, mert beszélni akarnak vele. Jézus a hírnöknek nagyon komolyan mondta, mondd meg ezeknek a képmutatóknak, hogy kétnyelvű szájukat a zsinagógába nyissák ki ellenem, ott megválaszolok nekik és a többieknek. Emellett más, kemény megnevezéseket is mondott, amelyekre már nem emlékszem, és ezután az iskolába ment. A szombati tanításra már nem emlékszem, de Jákobról és Ézsauról szólt, a kegyelemről és a törvényről, az atya gyermekeiről és szolgáiról, és olyan élesen beszélt a farizeusok, a szadduceusok és a Heródes pártiak ellen, hogy azokat egyre nagyobb harag töltötte el. Izsáknak az éhínség idején egyik helyről a másikra történő vándorlását, és azt, hogy a filiszteusok betemették a kutakat, a saját tanító tevékenységére és a farizeusok részéről mutatkozó üldözésre magyarázta. Malakiásból azt tanította, hogyan teljesedik be most, amit jövendőlt. Nagy az én nevem Izrael határain belül, megdicsőül az én nevem napkelettől napnyugatig a pogányok között. És elmondta nekik az utakat mind, amelyeket bejárt, hogy megdicsőítse az Úr nevét a Jordánon innen és túl, és hogy vándorolni fog egészen a célig. És a fiúnak az atyát, a szolgának az urát tisztelnie kell szavakat, nagyon szigorúan ellenük fordította. Nagyon megszégyenültek, és nem tudtak ellene mondani semmit. Amikor a nép elhagyta a zsinagógát, és Jézus is kijött onnan a tanítványokkal, az egyik előudvarban a farizeusok elzárták az útját. Körülvették az egyik csarnokban, és azt követelték, hogy velük álljon szóba, mert semmi szükség arra, hogy a köznép füle hallatára beszéljen. Most mindenféle fogós kérdést tettek föl, főként az itt állomásozó rómaiakkal kapcsolatban. Már nem tudom, hogy ez részleteiben hogyan történt. Jézus úgy válaszolt nekik, hogy kénytelenek voltak elhallgatni. És amikor végül hizelegve és fenyegetve felszólították, hogy hagyja abba a tanítványokkal való vándorlását, a tanítást és a gyógyításokat, különben mint felforgatót és lázítót bevádolják és üldözni fogják, mondta nekik, a tanítványokat, a tudatlanokat, a bűnösöket, a szegényeket és a betegeket egészen a célig ott fogjátok találni, ahol én járok, akiket ti tudatlanná, bűnössé, szegényé és beteggé tesztek. Amikor már semmit sem tudtak felhozni, vele együtt elhagyták a zsinagógát, és látszólag nagyon udvariasak voltak, belül azonban telve voltak haraggal és csodálkozással. Az esti szürkületben Jézus az iskolából a tanítványokkal és több emberrel, akik a zsinagóga előtt vártak rá, észak-kelet felé fölment a Tábor hegyére. Ide már mások és a rokonai összegyűltek. Ő a hegyen ült, a hallgatói a lábánál ültek és feküdtek. Tiszta, csillagos volt az ég, a hold is világított. Jézus hosszan, az éjszakába nyúlóan tanított. Ezt ő többször megtette. Jó emberek csoportjaival, nehéz munkával töltött napjaik után. Ilyenkor csend volt. Az embereket semmi nem zavarta. Az égbolt, a csillagok, a messzire látható táj, a kellemes hűvösség és a béke az embereket sokkal nyugodtabbá tette, és Jézus hangját sokkal tisztábban hallották, könnyebben értették. Nem olyan könnyen szégyenkeztek, vitték magukkal haza a tanítást, és zavaró körülmények nélkül elgondolkodtak rajta. Ez most különösen így volt ezen a csodálatos helyen és a távolban nyíló kilátásban. Ez a hegy az ittenieknek különösen szent volt Illés és Malakiás miatt is, akik itt tartózkodtak. Amikor Jézus a kíséretével későn éjszaka hazatért, útközben közeledett hozzá egy pogány, Ciprus szigetéről való kereskedő, aki hallgatta a tanítást. Jessze házában szállt meg, akinek gyümölcspréselő műhelyével kereskedelmi kapcsolatban volt. Szerénységből idáig egészen tartózkodó volt. Most azonban Jézus a ház egyik csarnokában egyedül vele leült, mint Nikodémussal, és tanította mindenről, amiről az nagy kíváncsisággal és alázattal kérdezte. Ezt a pogány, nagyon nemes és bölcs férfit Cirénusznak hívták. Nagyon alaposan beszélt mindenről, és Jézus tanítását leírhatatlan alázattal és örömmel fogadta. Jézus is nagyon kedves és bizalmas volt vele. Cirénusz elmondta, hogy már régen belátta a bálványimádás semmiségét, és zsidó szeretett volna lenni, de van valami, ami legyőzhetetlen iszonyatot vált ki benne, mégpedig a körülmetélés. Lehetetlen, hogy körülmetélés nélkül valaki üdvözüljön? Jézus nagyon mélyértelműen és bizalommal beszélt neki erről a misztériumról, és mondta neki, hogy érzékeit a testi élvezetektől, illetve a szívét és a nyelvét metélje körül, azután Kafarnaumban keresztelkedjen meg. Erre Cirénusz megkérdezte, miért nem tanítja ezt nyilvánosan. Úgy gondolja, akkor több pogány, akik vágyódnak erre, megtérne. Jézus azt válaszolta, hogyha a vak népnek ezeket mondaná, megölnék őt. A gyengéket nem szabad ingerelni. Ebből mindenféle szekta is kialakulhatna, és ezért ez a törvény sok pogány számára próbatét és áldozat. Mivel azonban az ország közel van, a testi körülmetélés szövetsége beteljesedett, és most a szív és a lélek körülmetélésének kell a helyébe lépnie. Cirénusz azt is kérdezte, hogy elegendő-e János bűnbánati keresztsége. És Jézus beszélt neki erről, amire én már nem emlékszem. Cirénusz sok más emberről is beszélt, akik Cipruson vágyódnak Jézus után, és panaszolta neki, hogy mindkét fia, akiknek erényeit egyébként dicsérte, oly nagy ellensége a zsidóságnak. Jézus vigasztalta emiatt, és megígérte neki, hogy fiai még buzgó munkások lesznek a szőlőben, ha ő beteljesíti a művét. Úgy gondolom, Arisztarchusnak és Trofimusnak hívták őket, és később az apostolok, úgy gondolom Péter és Pál tanítványai lettek. Anna Katalin erről nagyon határozottan beszélt. Egyszer később azonban bizonyosra vette, hogy a tanítványok között két Arisztarhusz volt. Eszerint az itt említett Arisztarhusz nem az, akiről az apostolok cselekedeteiben van szó. Jézusnak ezzel a pogánnyal reggelig tartó éjszakai beszélgetése nagyon megható és mély volt. Ez az ember telve volt lélekkel és jó akarattal, és engem Jézus és Nikodémus éjszakájára emlékeztetett. Jessze a táborhegy napsütötte oldalán, a sziklafalba vájt helyeken edényeket állított, melyekben növényekből és más anyagokból illatszert készített. Az egyik edényből a másikba csöpögött valami, miközben gyakran fölcserélték az edényeket. Nem tudom, ez nem lepárlás volt-e. November 10-e. Jézus még délelőtt tanítványaival Dabradból a 3 órányira északkeletre fekvő mezőre és helységbe Giszkalába ment, Betúliától egy gyenge órányira. Útjuk elején volt egy helység kelet felé, úgy gondolom Jáfia, és egy másik nyugat felé, tábor helységétől északra. Úgy gondolom, ott van az egyik kenyérszaporítás hegye. Giszkala egy magaslaton fekszik, de ez alacsonyabb, mint az, amelyre Betúlia épült, Holofernész is itt táborozott. A helység akkor még nem létezett, csak néhány ház állt a helyén. Giszkala pogány katonákkal, úgy gondolom rómaiakkal teli erődítmény. A zsoldjukat Heródes fizeti, a zsidók pedig kis városkában laknak 3/4 órányira az erődítmény előtt. Giszkala egyáltalán nem olyan, mint a többi város. Csak néhány tér és épület, oszlopokkal körülvéve, melyekhez lovakat lehet kötni, és körös körül szabadon álló, fallal körülvett emeletes tornyok, melyekben egy csapat védheti magát. Az egész együtt alkotta a csodálatos várost. Az egyik torony mellett épületek voltak, melyeket 4 oldalon oszlopok vettek körül, és ebben volt a pogány templom. A városkában élő zsidók jóban voltak velük, mindenféle bőrárut, lószerszámot és katonai felszerelést készítettek, és részben tulajdonosai, részben felügyelői és gondnokai voltak az itteni, csodálatosan termékeny földeknek, ugyanis innen tart Kafarnaumig a csodálatos Genezáret vidék. Az erődítmény a magaslaton van, és kövezett utak vezetnek hozzá. A zsidó városka nyitottan a hegyoldalra épült, előtte egy kút, vagy sokkal inkább egy csöves láda, egy itató. A forrásvíz a csöveken át folyik bele. Megérkezésekor Jézus ennél a kútnál ült le a tanítványokkal. A zsidó város lakói éppen ünnepet ültek. Kicsinyek és nagyok a környező kertekben és mezőkön voltak. A városból zsidó gyermekek is kijöttek, és kissé elkülönülten csoportosultak a háttérben. Amikor az emberek látták, hogy Jézus a kúthoz jön, az elöljárók és a jól képzett tanítóik odajöttek. Üdvözölték Jézust és a tanítványokat, megmosták a lábukat, és gyümölcsökkel kínálták őket. Jézus a kútnál példabeszédben az aratásról tanított. Ezen a vidéken ugyanis most zajlott a szőlő és mindenféle gyümölcs második szürete. Jézus odament a pogány gyermekekhez is, beszélt az anyákkal, megáldotta őket, és néhányat, akik betegek voltak, meggyógyított. A giszkalai zsidók mai ünnepe, szabadulásuk emléknapja egy zsarnoki férfitól, aki a szadduceusok első alapítója volt. 200 évvel Krisztus előtt élt, a nevét elfelejtettem. Mannak vagy Melannak hangzott, volt benne egy rövid an szótag, és emmel kezdődött. Egy Antigonus nevű embernek is volt hatása a szadduceusok kialakulására, de én nem rá gondolok, hanem Manra, aki a jeruzsálemi szinedrium hivatalnoka volt, és megtartandónak tekintett olyan dolgokat, amelyek nincsenek a törvényben. Az itteni embereket kegyetlenül meggyötörte a szigorával, és gyalázatos gazember volt. Azt mondta, Istentől semmiféle jutalmat nem lehet remélni, és mindent rabszolgaként kell megtenni. Innen származott. Iszonyattal gondoltak rá, ezért ünnepelték a halálát. Láttam a szadduceusok eredetét, de elfelejtettem. Man mellett volt még valaki Szamariából. Szádok folytatta Man tanítását, de Antigonus tanítványa volt, és azt mondta, hogy nincs föltámadás. A szamaritánus is követte őt. Jézus a tanítványaival a helység zsinagógai elöljárójához ment éjszakázni. Az előudvarban tanított, néhány beteget is odahoztak hozzá, akiket meggyógyított, köztük egy öreg, vízkóros asszonyt. Ez a zsinagógai elöljáró jó és tanult ember volt. Az itteniekben ellenérzés élt a farizeusokkal és a szadduceusokkal szemben, és ők maguk gondoskodtak maguknak erről a tanítóról. Messzi vidékekre, még Egyiptomba is elutaztatták. Jézus még hosszan beszélt vele és a tanítványokkal, és ez az ember újra meg újra Jánosról beszélt. Dicsérte őt, és azt mondta Jézusnak, hogyha olyan megvilágosult és hatalmas, mint amilyennek mondják, és amilyennek mutatkozik, miért nem tesz semmit, hogy ez a nagyszerű ember kiszabaduljon? Jézus ma is egy szép tanításban prófétai beszédet mondott erről a helyről a tanítványoknak. Három rendkívüli ember származik Giszkalából. Az első az, aki miatt a zsidók most ünnepelnek, aki a szadduceusokat alapította. Majd jön egy nagyobb gonosztevő, Giszkalai János, aki Galileában nagy zendülést fog támasztani, és Jeruzsálem ostromakor rettenetes dolgokat fog művelni. És egy harmadik, aki már él, és a dühből szeretetbe fog átváltozni. Buzgolkodni fog az igazságért, és mindent jóvá fog tenni. Pál, aki itt született, és a szülei később költöztek Tarzuszba. Azt is láttam, hogy Pál a megtérése után, uton Jeruzsálem felé, nagyon buzgón hirdette itt az evangéliumot. Szüleinek háza még áll, és bérbe van adva. Az előváros Giszkala felé eső szélén van, és kerítések, kisházikók, melyek mintha fehérítő kunyhók lennének, nyúlnak tőle egészen Giszkaláig. A szülőknek kendőkészítő vagy takács műhelye volt. Ezt a házat most egy pogány katonatiszt, Achiász, bérelte és lakta.